A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei házi csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Habár a rákbetegek túlélési mutatói javultak az elmúlt évtizedben, a kórkép növekvő incidenciája mégis tettekre sarkal, hiszen várható, hogy pár évtized múlva a rák vezető halálok lesz világszerte. Mit tehetünk a mindennapokban, hogy megelőzzük a daganatos betegségek kialakulását, miért fontos a megelőzés, a korai diagnózis, a gyors, komplex és célzott kezelés? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Fejér Enikő főorvos, precíziós onkológus. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Levente, köszönöm a meghívást.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük azzal, hogy mivel foglalkozik a precíziós onkológus?
A precíziós onkológus egy új alága az onkológiai szakterületnek, és azzal foglalkozik, hogy minél célzottabban, egyénre szabottabban ajánlja a betegség kezelését, a malignus betegség kezelését. Ennek van egy pár előfeltétele, amit teljesíteni kell, egy komplex genetikai vizsgálatot kell elvégezni, és a genetikai vizsgálat eredményeiből leszűrve azokat az elváltozásokat, amelyek fenntartják, generálják a rák képződését, azokat modern gyógyszerekkel megcélozni, és ezáltal jobb túlélési mutatókat érni el.
Mit mutatnak a statisztikák a daganatos betegségeket illetően az Európai Unióban, illetve Romániában?
A daganatos betegségek egyelőre az elhalálozásnak a kb. 17%-át teszik ki Romániában, ami egy viszonylag alacsony elhalálozás, viszont ez exponenciálisan növekszik évről évre, és amit említette a bevezetőben is, nagyon készülünk arra, hogy vezető halálok lesz az elkövetkező 10-15 év múlva. A Románia területén indirekt és extrapolált eredményeink vannak, viszont megbízhatóak, ugyanis pontosan voltak feldolgozva statisztikailag, és megbízható onkológiai centrumokból voltak gyűjtve az adatok, ami azt mutatja, hogy évente körülbelül 100 000 új rákbeteget diagnosztizálnak Romániában. Ebben egy enyhe férfi dominanciát jelentettek, körülbelül 54 000, közel 55 000 férfi betegedett meg 2023-ban, és 45 000 nő beteg van. Az előfordulási gyakoriságuk a férfiaknál inkább a prostatarák, a tüdőrák és a vastagbélrák dominál, a nőknél marad vezető a mellrák, a vastagbélrák és a méhnyakrák, ennek különös jelentősége van Romániában.
Mivel lehet összefüggésbe hozni ezeknek a daganatos betegségeknek a kialakulását?
Az elmúlt periódusban rájöttünk és rámutattak arra a kutatók, hogy mennyire fontos az életmódunk. Nem véletlen az, hogy dél-nyugat Európában, a mediterrán térségben élnek legtöbbet az emberek. Ismerjük az adatokat 2023-ból, hogy Spanyolország és Olaszország a születéskor várható átlagos élettartamban vezető országok ebben a nyilvántartásban, és egyértelműen összekötik ezt az életmódjukkal, mindenek fölött a táplálkozási szokásaikkal, azzal, hogy milyen gyakran cigarettáznak, vagy mennyi alkoholt fogyasztanak, és mennyire aktív életet élnek. Nagyon fontos és érdekes az is, hogy nem csak a testi jólétünk, hanem a lelki jólétünk, a kapcsolataink is, a építő módon eltöltött szabadidőnk is, mennyire fontos a szociális életünk, az, hogy legyen egy célpontunk a mindennapjainkban, és támogassuk a társainkat, családunkat ebben az értelemben. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy többet is jobban éljünk, illetve ritkábban betegedjünk meg.
Valóban lehet egy-két évtized múlva a vezető halálok, a rák világszerte, és hát ugye jelen pillanatban a szív- és érrendszeri betegségek, azt hiszem, hogy a halálokok több mint felét jelentik. Ez sajnos nem azt fogja jelenteni, azt gondolom én, hogy visszaszorul a szív- és érrendszeri betegségeknek a gyakorisága.
Nem azt jelenti, ugyanis ott egyre hatékonyabb kezelési módszerek vannak kéznél. A rák esetén nincs annyira jó eredmény a túlélésben, viszont azáltal, hogy az életmódunkkal elősegítjük azt, hogy egészségtelenek legyünk, és különböző rizikófaktoroknak, mint például az elhízásnak kitesszük magunkat, azt engedik elővetíteni, hogy vezető halálok lesz. Ezek statisztikai számadatok, amelyekkel nem tudunk egyelőre vitatkozni, csak majd az adott alkalomkor sajnos tapasztalni fogjuk, de az vetítődik elő, hogy most a tinédzserek életmódjából adódóan az elkövetkező periódusban mennyire változatos és súlyos betegségek fognak megjelenni. Ugyanis azt látjuk, hogy jelenleg az Európai Unióhoz mérten a mi tinédzserjeink sokkal többet cigarettáznak, inkább elhíznak, tehát legalább túlsúlyosak, de nagyon sok elhízott tinédzserünk is van már, keveset mozognak, mindezek a faktorok hozzájárulnak ahhoz, hogy egészségtelenebbül éljenek, fokozódjon az elhízás, más cigarettából, illetve alkoholból származó rizikók mind növekednek, és így tudjuk elővetíteni azt, hogy mi lesz 20 év múlva a mai tinédzsereink, amikor felnőtté válnak.
Mi befolyásolja leginkább vajon ezt, hogy hát azt gondolná az ember, hiszen annyi kampány van, ugye itt meghirdettek országos kampányt arra vonatkozóan is, most már a neve nem ugrik be, hogy visszaszorítsák a cigarettázást, például a dohányzást a fiatalok körében, és mégis elszomorító adatok vannak.
Igen, hát az Európai Unió felismerte ennek a veszélyét, és egy komplex programot indított el, amelyiknek egyik pillére a megelőzés. És ilyen szempontból Romániának az a célkitűzése, hogy 2040-re kevesebb, mint 5% a dohányozón a lakosságnak. Ez olyan körülmények között, hogy jelen pillanatban a férfiak 30%-a dohányzik Romániában, a nők 7%-a, és a tinédzsereknél, hát ijesztő, de 30%-uk már cigarettázik klasszikus cigarettát, és 10%-uk e-cigarettát. Ezeknek is az e-cigarettáknak az aeroszolja téves azt hinni, hogy nem lenne káros, ugyanis tartalmaz olyan anyagokat, amelyek rákkeltőek. Nem tartalmaz annyit, mint egy klasszikus cigaretta, amelyiknél közel 70-et mutattak ki, hanem tartalmaz 10-20-at, de ugyancsak rákot okozhat. És nem alkalmas a dohányzás elhagyására, hogyha csak a dohányzásról beszélünk. Tehát komolyan kell venni ezeket a kampányokat. Szerintem a kulcsa az egésznek a nevelésben van, az egészségügyi nevelésben, ami otthon kezdődik az első életévekben, látva a családban a példákat, és megelőzni még mindig jobban megéri, és költséghatékonyabb is, mint hogy egy dohányzásra rászokott egy egyént leszoktatni. És így van az alkoholfogyasztással is, ami viszont egy nagyon komplex probléma az étkezésünk, és beszélhetünk erről részleteiben is.
Igen, itt egy érdekes kérdés Ilona írja SMS-ben. Jó napot kívánok! Köztudott a megelőzés, a mértékletesség, meg az időleges szűrővizsgálatok fontossága. megkérdezném, hogy valóban kiszűrhetők-e a rizikofaktorok a halálokokban, hiszen manapság mindjárt egy pohár víz sem iható biztonságosan, a levegő is tele van mikroszennyezésekkel. Ilona. Hogy éljünk? Hol élhetünk biztonságban?
Ilona, igaza van még a szennyeződésekkel kapcsolatban is, és ez vásárhely szinten, különben az országban valósan így van. Azt tudjuk, hogy van egy pár rizikófaktor, amit követnek, és standardizált módszerekkel le tudták őket mérni, és igen, ismerjük ezeket a rizikófaktorokat biztosan, hogy ezek szintjén kell hassunk. És a legfontosabb az étkezési szokásaink és az életmódunk. Tehát annyira fontos, hogy hogyan étkezünk és mennyit mozgunk, hogy az meghatározhatja az egészségi jólétünket. Azon felül a dohányzás, az alkoholfogyasztás az is visszaszorítandó, úgyhogy igen, a válaszra a kérdés az, hogy ezek a faktorok kapcsolatba hozhatók egyenesen a megbetegedésünkkel és egyenesen a rákos megbetegedésekkel, és ezen a szinten kell hatnunk úgy megelőzéssel, mint korai prevencióval, illetve a szűrővizsgálatokon való jelentkezéssel. A szűrővizsgálatok azért fontosak, mert egy látszólag egészséges egyénnél végzünk egy képalkotó eljárást, vagy egy vérvizsgálatot, vagy egy klinikai vizsgálatot, amelynek nyomán korai stádiumban felismerhetjük a daganatos betegséget. És azt tudjuk ma már, hogy egy első, második stádiumban felismert rosszindulatú daganat körülbelül 70%-os eséllyel gyógyítható. Tehát efelől sincsenek kétségek, ezt már nem kell bizonyítani, ennek csak egyszerűen alá kell vetnünk magunkat, és egy állam meg kell ezt szervezze, pénzalapokat utalva ennek, annak érdekében, hogy próbáljuk visszaszorítani a rákos megbetegedéseket, de nem csak azokat.
Léteznek a daganatos betegségeknek szimptomái, előjelei?
Természetesen léteznek előjelei, és arra bátorítanék mindenkit, hogy nyomban jelentkezzen, amikor ezeket észreveszi. Például, hogyha a férfiakra gondolunk, akkor oda kell figyelniük a 50 éves kor után a vizelet mienségére, az éjszakai ébredésekre, annak nyomán, hogy vizeletingerük van, akkor kell követniük a légzési funkcióikat, hogy köhögnek, túl gyakran köhögnek, nem múlnak el a köhögési rohamok, ne talán vérköpete van. Akkor fontos az, hogy a bélműködésünket kövessük, hogy többnyire székrekedésesek vagyunk, vagy nem, vagy alternál, tehát váltakozik a székrekedéses periódus a hasmenéses állapotokkal. Itt is a vérzésre oda kell figyelnünk, különben minden természetű vérzés az aggasztó és azonnali kivizsgálást igényel. A nők esetében folyamatosan a mellett tisztálkodáskor, zuhanyzáskor ellenőrizni kell, hogy tapinthatók-e benne csomók a hónajárokba, finoman benyúlni, leellenőrizni, hogy van-e ott egy góc. Ugyanúgy a nőgyógyászati problémák esetén a hüvelyi vérzés, amely menszeszen kívül jelentkezik, vagy a menopauza klimax beállta után jelentkezik, azokra is oda kell figyelni. Valamint bármilyen jellegű gyanús bőrelváltozás, ami hirtelen nő méretében hamar változik, elszíneződik, kifekélyesedik, vérzik, mindezekre oda kell figyelni.
Gyakoribbak mostanában a bőr megbetegedései, hiszen itt Ilona is említette a légszennyezést, és ezt tapasztaljuk, hogy a légszennyezés miatt, meg az UV-sugárzás miatt bizony a bőrünk nagyobb veszélyeknek van kitéve, ez bizonyítottan veszélyes lehet a jövőre nézve, a bőrrák kialakulása?
A bőrák kialakulásának incidenciája többnyire fiatal korban emelkedett, és nem összeköthető a légszennyeződéssel, mármint a mikroelemekkel való légszennyeződéssel, hanem az UV-sugárzással, illetve az ismételt traumákkal hozható kapcsolatba. Úgyhogy ilyen szinten azt tanácsoljuk, hogy védekezzünk az UV-sugárzás ellen fizikai módszerek, tehát hosszú ujjú ingekkel, világos hosszú nadrágokkal, szellős ruhákkal, mindaddig, amíg ki vagyunk téve a sugárzásnak, és nyilván be kell tartanunk azt az időintervallumot, hogy 11 és 3-4 között nem fekszünk ki a napra, illetve használunk védekezési faktorokat, krémeket. A légszennyeződési probléma az többnyire a légutak szintjén okozhat elváltozást, illetve a húgyhólyag rákos megbetegedéseit segítheti elő, úgyhogy ilyen szempontból igenis nagyon fontos visszaszorítani a légszennyeződést, mert a tüdődaganatok incidenciája is elég magas Romániában.
Említette a doktornő, hogy hát, és én is úgy gondolom, hogy talán a legfontosabb az étkezés, ami befolyásolja bármiféle betegségnek a kialakulását, hiszen az, amely a leginkább kísértésbe visz bennünket, hiszen a dohányzásról, alkoholfogyasztásról, mozgásról tudjuk, hogy ha abba hagyjuk, illetve ha elkezdjük a testmozgást, akkor rendben lesz minden, viszont étkezéssel egy kicsit nehezebb mifelénk, főleg ezt is egy kicsit tudatosítsuk a hallgatóinkban, hogy hogyan lehet, vagy miért fontos egészségesen étkezni?
Igen, a betegek gyakran jönnek úgy a rendelőbe, hogy édesanyámnak is hasonló betegsége volt, beletörődve fejet hajtanak, hogy hát akkor már ez az én sorsom, én is valószínű, hogy ugyanazokban a betegségben fogok szenvedni, hogyha netalán mellrákos volt, akkor biztos, hogy én is az leszek. Ez nem pontosan így van, tehát genetikailag direkt nem öröklődnek ezek a hajlamok, hanem inkább az életvitelünkkel van a gond, amit örökölünk, ugyebár a nagymama főztje az a nagyon jó, az édesanyánk a legjobb a világon, és lassan rájöttünk a klinikai tanulmányok végzése során arra, hogy mennyire fontos, hogy hogyan táplálkozunk, és milyen összetételben fogyasztjuk a táplálékainkat. Most már azt mondjuk, hogy tényleg azok vagyunk, amit eszünk, ugyanis az étkezésünkkel közvetlenül befolyásolunk egy olyan flórát, amelyiknek direkt kapcsolata van a külső környezettel, és ez a bélrendszernek a baktérium vagy más mikroorganizmusokat bélelő flórája, aminek megvan egy pontos és egészséges egyensúlya, amelynek a száma meghaladja az emberi sejtek számát, sejtek vagy elemek számát, és ezért nagyon fontos, hogy mit eszünk. Ahhoz, hogy egy egészséges életmódot fent tudjunk tartani, ennek a mikrobiomnak egy bizonyos szinten, egy bizonyos összetételben kell jelen lenni a szervezetünkben. És akkor vették észre ennek a jelentőségét, amikor immunterápiás tanulmányokban a páciensek immunterápiát kaptak, ami stimulálta az immunitásukat, csak az volt az érdekes, ha netalán valamilyen antibiotikumos kezelésre szorultak, ami abszolút szükséges volt, azt vették észre, hogy az immunterápia nem kontrollálja olyan mértékben a rákos megbetegedést. És akkor ezen a szálon visszaindulva rájöttek arra, hogy az antibiotikum, ami most szigorúan szabályozva van Romániában, hogy hogyan bocsátjuk ki, meg milyen receptre kapja a beteg, meg milyen gyakran, az antibiotikum ezt a bél mikrobiomot károsítja. De nem csak az antibiotikum károsíthatja a bél mikrobiomot, hanem károsíthatják az édesítőszerek is, a feldolgozott húsok, a vörös hús egy bizonyos mértékben. Úgyhogy ráálltunk arra, hogy kövessük és keressük azt az ideálisnak kinevezett étrendet, ami optimálisan tartja a mikrobiomunkat, és ide tartozik a mediterrán étrend. Hosszas kutatások után rájöttek arra, hogy mennyire fontos az, hogy úgy együnk, mint a spanyolok meg az olaszok, sok friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk, olívaolajat használjunk, teljes kiörlésű gabonaféléket, rizset, halat, mi nálunk tengeri gyümölcsöt kevésbé, hüvelyeseket, dióféléket. Tehát ez lenne az a kikiáltott diéta, ami a legegészségesebb lenne. És nem csak megelőzés szempontjából nagyon fontos ez, hanem abból a szempontból is, hogyha már egy beteg kezelés alatt van, egy végzett prosztatarákos betegeken végzett tanulmányon, kiderült az, végigkövetve őket egy pár éven, hogy a megbetegedésük nem újult ki, vagy nem terjedt tovább a szervezetben. Úgyhogy ez különösen fontos, mert Romániában az a nyilvántartás, hogy a lakosság 70%-a nem fogyaszt zöldséget és gyümölcsöt, illetve rendszertelenül étkezik. Mondjuk a székely embernek nehéz azt elmondani, hogy kevesebb vörös hús, de ezek az evidenciák, és lassan új generációkat felnevelve bízunk abban, hogy át tudjuk formálni ezeket a szokásokat.
Egy érdekes SMS István írja. Fontos téma ez, vitathatatlan, de az agyamra mennek, akik folyton aggodalmaskodnak az egészségük miatt, rettegnek a haláltól, de nem figyelnek arra, hogy értelmes életet éljenek, értékeket hozzanak létre, s továbbadják az életet. István írja. Hát ez, ahogy a doktornő is elmondta, ez a mediterrán életmódnak is a lényege tulajdonképpen, ugye?
Istvánnak nagyon jó a megfigyelése. Őszintén abban a helyzetben voltam én személyesen, hogy nem jöttem rá, hogy valami gondom lenne, mindaddig, amíg egy nutricionistával nem beszéltem el, és ajánlotta azt, hogy jegyezzem fel, hogy mit eszek. Hát ijesztő. Ijesztő, hogy mi mindent magunkba tömünk, és ennek értelme talán ajánlom én is, én egy hétig követtem az én étrendemet, ajánlom, hogy írják le egy füzetbe, hogy ahogy a szájukba vesznek valamit, nyomban jegyezzék le, hogy mi volt az, és egy hét múlva nézzék át, és abban a pillanatban talán tudatosul, hogy erre mennyire oda kell figyelni. Nyilván nem elhanyagolandó az sem, hogy az alkoholt azt vissza kell szorítanunk, a dohányzást is, és tényleg kell egy bizonyos neveltség, egy egészségügyi neveltségi szint, hogy az ember felismerje ezeknek a jelentőségét, és elfogadja, utána meg gyakorlatba helyezze az ajánlásokat.
Ugye itt a Borudvar keretében egészségtudatosító előadást tartott ön is 10 nappal ezelőtt Marosvásárhelyen, és apropó dohányzás meg alkoholfogyasztás, hát elég drasztikus következtetést vont le mindkettővel kapcsolatban. Nulla?
Igen, Levente ott volt, és már fel van készítve erre, hogy valóban nem létezik biztonságos alkoholadag, tehát ilyen nincs. A biztonságos alkoholadag az nulla. És sokáig kapaszkodtak, főleg a kardiológusok egy 80-as évekbeli tanulmányban, amely kimondta azt, hogy a vörösbor reszveratról tartalma miatt csökkenteni a kardiovaszkuláris rizikót, csak amint a Borudvaron is mondtam, eltekintettek attól, hogy ez a reszveratról alkohol kíséretében van, vagy kerül a szervezetbe. Hosszas tanulmányok követték ezt, amit viszonylag nehéz standardizálni, pontos adagokat periódikusan ellenőrizni, de 2022-ben kijött egy tanulmány, amely évek során követte a minden típusú rizikóját az alkoholfogyasztásnak, és arra következtetésre jutott, hogy nincsen biztonságos adag, ugyanis amellett, hogy növeli a szájüreg, nyelőcső, gyomor, bélrendszer, malignus megbetegedéseinek számát, egy sajátos hatása van a nőkre, és kimondottan a mellrák rizikóját exponenciálisan fokozza. Tudnunk kell azt, hogy egy adag alkohol az 12 gram, ami 100 ml 12%-os erős italban van benne, vagy egy pohár borban, és tudnunk kell azt, hogy 3 egység alkoholfogyasztása, ami ugye nem sok, 3 pohár bor egy héten, nem túl sok, az már 15%-kal növeli a mellrák előfordulásának rizikóját, és hogyha ezt még csupán egy adaggal, 4 pohárra sumázva a heti alkoholfogyasztásunkat egy adaggal pótoljuk meg, az még egy önállóan 10%-kal növeli a rizikót. Tehát valóban ezt tudatosítani kell, és törekedni arra, hogy milyen kevesebb alkoholt fogyasszunk.
Igen, azt is mondta a doktornő ezen az előadáson, hogy bármennyire is fejlett az orvostudomány, még a testmozgásnak a jótékony hatását nem tudták felülmúlni. Miért fontos a testmozgás?
Igen, ez is egy érdekes eredmény volt, ugyanis standardizáltan végeztek egyének fizikai mozgást, és az eredmények azok voltak, hogy maga a mozgás, hogyha heti legalább 3 órát summáz, akkor az csökkenti az elhalálozás rizikóját 40%-kal. Tehát akkor is azt mondtam, és továbbra is ezt hirdetem, hogy ennél hatékonyabb gyógyszert az ember nem talált ki mindeddig, a mesterséges intelligenciát és minden eszközét bevetve. Nagyon fontos, hogy mozogjunk, és nem az a lényeg, hogy naponta vagy két naponta somostetőn 10 kilométert leszaladjunk, hanem hogy a mindennapi életünkben apró áldozatokat hozzunk. Például én leváltottam a cipőmet sportcipőre, a munkába igyekszem legalább 30-40 percet gyalogolni oda-vissza. Egy hatemeletes intézményben dolgozom, ahol a liftet nem használom, és legalább naponta 3-szor megteszem ezt a távolságot. Úgyhogy hogy ezekre gondoljunk, hogy a mindennapi apró, de következetes fizikai tevékenység, az segít abban, hogy többet és jobban éljünk.
Igen, és hát miközben panaszkodunk, hogy milyen drágák a gyógyszerek, lehet, hogy jobb egyet elmenni sétálni, és hanem bizonyítottan most már jobb hatással van a szervezetünkre. Említettük itt az elején az országos szűrőprogramokat. Romániában léteznek, működnek ezek a szűrőprogramok, és ott az előadáson is, ha jól emlékszem, Andrészek doktor úr szólt hozzá, azt mondta, hogy hát ezt valahogy talán kényszeríteni is kellene a lakosságot, hogy részt vegyen ezeken a szűrőprogramokon. Ez egy járható út lenne vajon?
Szűrővizsgálatokat Romániában 3 szerv esetén végzünk. A mellrák megelőzés, a mellrák korai felismerése érdekében, a vastagbélrák és a méhnyakrák korai felismerésének érdekében. Ezek esetében ugyanis úgy medikális, mint gazdasági okok vannak, annak korai felismerése és eredményes kezelése érdekében. Úgyhogy vannak erre szigorú előírások és meghatározott életkorhatárok. Többnyire 50 év fölött kell mell- és vastagbélrák szűrést végezni, és a méhnyakrák szűrés, amely különösen fájó pontja Romániának, az már 25 évesen elkezdődik, és 65 éves korig tart. Amiről beszél Levente, az Andrészek doktor azon megjegyzése volt, hogy a civilizált államokban az történt, hogy a személyeket, az egyéneket, a lakosságot, amikor behívták szűrővizsgálatra, és amennyiben nem jelentek meg, akkor bizonyos konzekvenciái voltak ennek. Többek között olyan is az extrém esetekben, hogy visszavonták az egészségügyi biztosításukat. Valószínű, hogy eddig el kell jutnunk, ugyanis nagyon aggasztó az, amikor tesztprogramokban Romániában meghívták a célpopulációt szűrővizsgálatra, és habár figyelmeztetve voltak arra, hogy ez egy mennyire fontos vizsgálat, informálva voltak, utánuk telefonáltak, mégis 20%-uk jelentkezett. Tehát itt egy komoly gondok vannak annak megértésében, hogy miért kell a szűrőprogram. Úgyhogy, ha másképp nem, én személyesen támogatok akármilyen módszert annak érdekében, hogy elérjük azt a 2025-ös Európai Uniós célt, hogy a behívott személyek, családorvos által szűrővizsgálatra referált lakosság 90%-a részt vegyen ezeken a szűréseken.
2025
és ezt
az,
előjár,
az a jövő esztendő.
Az már itt van, kopogtat, úgyhogy kételkedem ebben, ez az elvárás, valahogy ezt kellene teljesítenünk. Valószínű több generáció, tehát legalább egy generációs munka lesz az, hogy elérjük ezt a szintet.
Hozzáférhetőek ma az onkológiai kezelések Romániában? Ingyenesek ezek a kezelések?
Az onkológiai kezelések alapja a kemoterápia. A kemoterápia ingyenes az egész ország területén, olyan intézményekben, amelyeknek szerződésük van a biztosítóházzal. Továbbá hozzáférhetőek a más típusú kezelések is, amelyek picit personalizálják, vagy megszemélyesítik a páciens ellátását. A célzott terápiából nagyon sok monoklonális antitestünk van, immunterápiákból is legalább 6 gyógyszert használunk, mint immunterápiás gyógyszer. Akkor vannak a mellrákban sejtciklus modulátorok, ezek is modern kezelések, tablettás kezelések, hozzáférhetők bárhol az országban, és vannak most már antitest gyógyszerkonjugátumok is, ezek is célzoterápiás kezelések, kemoterápiával kombinálva, és ezek is hozzáférhetőek nemzeti programban.
És hát végezetül, bár tett már említést rá, elmondhatjuk, hogy ma már kezelhető a rák? Ki lehet gyógyulni a daganatos betegségekből?
Elmondhatjuk azt, hogy első és második stádiumban közel biztosan ki lehet gyógyulni, tehát 100%-ot senki nem mond, mert nem lehet, de első stádiumban a rákok legnagyobb részéből több mint 90%-ban ki lehet gyógyulni. Második stádiumban a 80% az is szerintem egy jó eredmény. Harmadik stádiumban ott is a kezelésnek a célpontja az, hogy meggyógyuljon az egyén, annak az eredményessége 60% alá szorul. Viszont ha az első 3 stádium átlagát vesszük, akkor igen, dominánsan azt kell kijelentenünk, hogy meg lehet gyógyulni a rákos megbetegedésből, amit egy szigorú, legalább 5 éves utánkövetési program kísér. Úgyhogy bátorítok mindenkit, akinek bármilyen kérdése, gyanúja van, hogy forduljon azonnal orvoshoz. Előfordulhat, hogy baklárma az egész, de jobb visszaigazolni azt, hogy nincs gond, mint hogy túl későn jelentkezni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Fejér Enikő főorvos, precíziós onkológus volt doktornőnk. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok!